A vonalban pedig itt van velünk Búzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki Tajvánról jelentkezik. Jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Illetve hát jó reggelt kívánok! Mielőtt még belekezdenénk itt az érdemi részbe, milyen ott most az időjárás, és egyébként hány óra van?
Itt most délután 4 óra már elmúlt, és hát pont ma esős, de egyébként eddig nagyon szépen sütött a nap, és ilyen 20-25 fok van, úgyhogy jó volt idejönni.
Na hát ez azért,
időjárás szempontjából.
Ez azért mindenképpen irigylésre méltó. Ugye amiről beszélgettünk most, ez a bizonyos Taiwan, Kína, illetve hát Japán részvételével formálódó, illetve alakuló félig meddig konfliktus. Ugye legutóbb Japán részről hangzott el egy olyan nyilatkozat, hogy egy feltételezett kínai támadás a sziget ellen katonai reakciót válthatna ki akár Tokió részéről. Mi az, ami erre engedte? Tehát mi az a momentum, ami ezt válthatta ki a japánokból?
És itt még hozzátenném, hogy nem csak katonai agresszió esetén vethetné be a fegyveres erőket Japán, hanem a Sanai Takeichi miniszterelnök a blokkád szót is használta, ami különösen érdekes, mert hogy ugye egy blokkád és egy fegyveres támadás között azért igen nagy különbség van, sőt a nemzetközi szakértői gárda azért a blokkádot valószínűsíti, mint a kínai jellegzetes, az úgynevezett szürkezónás hadviselésnek a következő fázisaként vagy lépéseként. Tehát, hogy azért ez mindenképpen egy ilyen elég erős kijelentés volt. Egy parlamenti meghallgatás vezetett ide, de abból a szempontból nem volt meglepő Takeichinek a kijelentése, hogy azért ő a japán kormányzó liberális demokrata párton belül alapvetően azért egy ilyen eléggé kemény Kínával szemben kritikus hangot ütött meg mindig is.
Ez azt jelenti, hogy ez nem csak szóbeli, mondjuk azt, hogy fenyegetés vagy reakció, hanem valóban elképzelhető, hogy sor kerülhetne egy fegyveres konfliktusra?
Hát ugye ezt a fegyveres konfliktust, ezt igazából a polgárháború óta, 1945 óta rebesgetik a szakértők, hogy erre sor kerülhet Taiwan és Kína között, a kínai népköztársaság és a kínai köztársaság között. De ugye eddig se került erre sor, és azért ennek a valószínűsége továbbra is alacsony. Azért alacsony, mert Kína el tudná foglalni természetesen Taiwant, hogyha akarná, itt a földrajzi, katonai, urbanisztikai társadalmi, tehát számos olyan szempont van, ami miatt ez ugye hatalmas ember áldozatokkal járna, és akkor még nem számoltunk a nemzetközi következmények, illetve a háborúnak az eszkalációjával, és ugye pontosan most a Takeichi miniszterelnök asszonynak a kijelentés az erre utalt, hogyha bizony egy fegyveres támadás, sőt, akár egy blokád is eszkalálódhat akár regionális konfliktusba.
Japánnak milyen érdekei fűződnek Taiwan úgymond függetlenségének megvédéséhez?
Hát ez egy komplex jelenség. Ugye egyrészt a Japán nagyon-nagyon régóta kormányzó liberális demokrata párt, egy ilyen alapvetően konzervatív társulat Kínával és a népköztársággal szemben kritikus, és azért így Japán az elmúlt években Abe Shinzo miniszterelnöksége óta, ugye 2022-ben gyilkolták meg, de hogy alapvetően volt egy ilyen Taiwannal szembeni szimpátia, épült a két ország kapcsolatba. Ennek kulturális és történelmi gyökerei is vannak, hiszen Taiwan sokáig Japán gyarmat volt, és a japán kultúra az elég erőteljesen itt hagyta a nyomát, ez itt az utcaképen az emberek identitásában is tetten érhető. És hát ugye van egy erős gazdasági kapcsolódás, több fronton, tehát a kereskedelemben leginkább beruházásokban, és hogyha már beruházások, akkor itt meg kell említeni a taiwani chip diplomáciát, hiszen Taiwan ugye most 3 külföldi országban, tehát a taiwani TSMC vezető chip gyártó állami vállalat 3 országban, az Egyesült Államokban, Németországban és Japánban telepít új üzemet. Tehát, hogy számos ponton van összefonódás Japán és Taiwan között, és ugye pontosan ezek az elmúlt években, mert ez a kérdés, hogy akkor Japán mit tenne, ugye esetleges kínai agresszió esetén, ez egy időről időre előjön.
Arról is folyamatosan lehet olvasni, hogy Taiwan fejleszti a hadseregét. Most kellő védelmi képességekkel rendelkezik egy esetleges kínai támadás esetére?
Hú, nehéz kérdés. Erős vita, szakmai vita az eddig évtizedek óta. Ugye mindig, különösen egyébként az amerikai szakértők mindig próbálnak tippeket adni Tajvan számára, hogy mi a fejlesztési, haderőfejlesztés, illetve a fegyvervásárlási, mert hogy a Tajvan nagyon nagy részt amerikai katonai eszközökön és fegyvereken függ, hogy mi az irány. És ugye ez abszolút aktuális a kérdés, mert pont a Japán és Kína közötti szembenállás, hogyha ez a mostani diplomáciai konfliktusra reagálva jelentett be Tajvan elnöke Lai Ching-t tegnap egy új haderő, illetve hétfőn egy új haderő fejlesztési csomagot, aminek a részleteit aztán kedden közölték, és ugye ebből is látszik, hogy vannak új elképzelések a sziget védelmével kapcsolatosan. Szerintem ami érdekes, és ami a nyilvánosságnak az érdeklődését is kiváltotta, az az úgynevezett T-Dome rendszer, ez egy rakételhárítói rendszer, és az Izraelben használt vadkupola rendszerhez hasonló elképzelésen alapult, tehát ugye azt előzné meg, hogy itt rakéták tömegeivel Kína megtámadja Tajvan, de számos más kérdés is van, a drónfejlesztés egy kiemelt kérdés, mesterséges intelligencia fejlesztése saját vezetői döntéshozói rendszerekbe, tehát hogy azok a sláger témák, amiket így az ukrán háború kapcsán ismerhetünk, azok nyilván itt teljesen más szinten és nagyon aktuálisan a szakmai és a közbeszédnek is a központjában vannak.
Milyenek a mindennapok a szigeten? A tajvaniak inkább tajvaninak érzik magukat, vagy vannak olyanok, akik szívesen csatlakoznának az anyaországhoz, Kínához?
Vannak ilyen tajvani egyetemek, kutatóintézetek, akik rendszeresen mérik, vagy nézik, figyelik, szondázzák a tajvani hétköznapi embernek az identitását, éppen merre hajlik, és azért az alapvető általános trend az a tajvani identitásnak az erősödése. Különösen a fiatalok körében van ez így, tehát ugye általában van egy ilyen generációs szakadék az identitást illetően, az idősebbek, akiknek vannak még emlékei, vagy hát közelebbi kötődése az anyaföldhöz, ők nyilván erősebben érzik, tekintik magukat kínainak, mint a fiatalabbak, mert inkább a szigetre és a tajvani identitásukra tekintenek elsősorban. Ez ugyanakkor, és akkor nyilván ez leképeződik a belpolitikai erőviszonyokban is, hogy a Tajvan alapvetően kettő nagy politikai közösség határozza meg, ami már 9.-10. éve kormány az a Demokratikus Haladás pártja, ez egy erősen tajvani identitású, és ezért a kínai köztársaságban nagyon konfliktusos közösség, és ugye velük szemben van a Kuomintang, ők például a kínai nacionalisták, akik annak idején ugye elhagyva az anyaországot, itt Tajvanon kerestek menedéket. Viszont az látszik, hogy a DPP támogatottsága, annak ellenére, hogy a harmadik ciklusukat töltik, azért az fokozatosan csökken, de ez szerintem nem jelenti azt, hogy itt a kínai identitás erősödne a szigeten.
Magyarországnak milyen a kapcsolata Tajvannal?
Ez egy érdekes viszonyrendszer, mert hogy regionális kitekintésben Magyarországnak igen élén gazdasági kapcsolatai vannak Tajvannal. Például beruházások tekintetében jóval több tajvani beruházás érkezett hozzánk, mint például Lengyelországban és Szlovákiában. Csehország most már lehagyott minket. Kereskedelem terén is jelentős a kapcsolat a két ország között. De hát ugye a politikai kapcsolatok azok, ugye a kínai népköztársággal volt, igen, jelentős szoros együttműködés miatt ezeket azért a felek úgymond elhanyagolták. Ugye a kérdés az, hogy itt a politikai kapcsolatoknak a mellőzése az mennyiben tükröződhet a jövőben a gazdasági kapcsolatokban. Azért egyelőre úgy látszik, hogy a kettő egymástól valamennyire, de azért függetlenül működik, azért mert a tajvani működőtőke az láthatóan szereti a Magyarországot és a magyar gazdaságot.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Buzna Viktort hallották, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját Tajvanról. És hát várjuk vissza, és reméljük, hogy mielőbb újabb friss hírekkel jelentkezhetünk majd a térségből. Jó munkát kívánok, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!